Kedves testvérek, imádkozunk papi hivatásokért. Uram, ne olyan papokat adj nekünk, amilyeneket megérdemlünk, hanem jó papokat adj nekünk, Uram, akik átérzik hivatásuk fenségét, és nem saját dicsőségüknek tekintik azt, akik neked kívánnak szolgálni, és nem nevedben zsarnokoskodnak, akik hűségesen feltárják előtted terveidet, és nem saját elgondolásaikat erőltetik ránk, akik a te igazságaidat hirdetik, és nem saját elképzeléseikbe ragadnak bele egyre jobban, akik nem restellenek mindenfelé rólad beszélni, de tudnak saját magukról tapintatosan hallgatni, akik meggyőződéssel hiszik és vallják mindazt, amit te tanítasz, nem csupán velünk akarják megtartatni evangéliumodat, akik nem akkor nyugtalankodnak, ha miattad megbántják őket, hanem amikor az ő hibáik miatt túlcsárolnak téged, akik a vagyon harácsolásában nem kelnek versenyre velünk, hanem nekünk példát adva előttünk lépnek a göröngyös útra. És kérjük, Uram, segíts minket, hogy megértsük azt is, hogy ők itt csak emberek, és segítsd őket is, hogy egyre jobban megértsék és megéljék, hogy mi bennük keresük a te jóságos arcodat, Uram. Kedves testvérek, kedves Mária Rádió hallgatók! Folytatom a veszprémi püspök Tóth Jamérnek a beilleszkedését az új egyházmegyébe. Ő minden nap lejárt az angol kisasszony nővérek kápolnájába misézni. Mikor mise után visszafelé tartott, az utcán mezitlábas kis apróságok is felegyenesedtek, ha feléjük tartott. Először még csodálkoztak, mikor megszólította őket, és beszélgetni kezdett velük. Később már maguk siálták eléje, és elbeszélték neki játékaikat. Nem egyszer megesett, hogy sétálja közben, várt a játszadozó gyerekek hangot csoportjába. Egyszer egy pöttöm emberke szaladt hozzá. Belekapaszkodott a nagy püspök reverendájába, és onnan az egyszerű talár ráncai közül mosolygott fel a püspök úr arcába. Tisztelendő bácsi pötyögte, Sanyi megdobta. Valóban reverendáján hantájá ékeskedett. Majd hátra kötjük a Sanyi sarkát, simogatta meg a fiú fejét. A kisgyerek úgy látszik nem volt megelégedve ezzel a megoldással. Durcásan elszaladt a kaján Sanyi után. A szülők látták ennek a szeretetnek a hatását, előbb csintalan és nem sokára szófogadóvá lett gyerekükön. A püspök bácsi egy-két jó szava elég volt ahhoz, hogy a fiúk állandóan keressék és odaadóan megszeressék. A felnőttek is keresték az alkalmat, hogy találkozhassanak vele. Volt, aki minden reggel kiment az utcára, amelyen hazafelé tartott. Mikor kérdezték, miért teszi, azt válaszolta, kimegyek minden nap, hogy köszönhessek neki és láthassam, mert akkor egész napon boldog. Más valaki akkor találkozott vele, mikor a bevásárlásról jött hazafelé. Ott az utcán áldását kérte. Olyan jól esett lelkemnek, helyemre tette a kezét, és jósággal fogadta köszönésemet. Többszöri találkozás után már megismert és néha megszólított, na, hogy van édes gyermekem? Annyira örültem ilyenkor, hogy nem is tudtam szólni, csak magamban gondolkodtam, hogy ez szánt. Mikor első alkalom a szentmisére jött az intézetbe, összejöttek az angol kisasszonyok üdvözlésére. Mikor meglátta őket, csodálkozással mondta, hát mindnyájan engem vártak. Ezt olyan szerényen mondtam, írják a szemtanúk, hogy látszott rajta, úgy érzi, nem érdemli meg, hogy akkora figyelmet szenteljenek neki és várják. Később már nem fogadták ünnepélyesen. Annál nagyobb áhítattal nézték háladásban elmerült alakját az oltár előtt. Imája mindenkit imára ösztönzött. A templomból hazatérve várt rá a munka. A következő évi szentbeszéd sorozatát készítette elő. A nyár végére a Jöjjön el a te országod címmel kiadott munkájának teljes kézirata készen volt, de csak halála után került nyomdába. Augusztus 15-én foglalt el hivatalát Veszprémbe. Mikor háza rendben volt, és látták, hogy egyéni életét itt is olyan óramű pontossággal határozza meg, mint előzőleg. Tihamér püspök felhasználta a korszerű eszközöket arra, hogy az evangéliumi munkát minél hatatosabban tudja végezni. A szemináriumban neki volt először írógépe, már sok évvel azelőtt. Amikor rádiókészüléket lehetett venni, azonnal szerzett magának. Nem meglepő, ha most az egyházmegye állátása céljából autót vesz magának. Nem magának vette ezt, hanem híveinek, hiszen ezzel tudta meglátogatni őket, ezzel kereste fel papjait is. Egyházkormányzati munkásságát feltűnés nélkül kezdte, és lépésről lépésre haladva vette át a kormányzati teendőket. A nagy egyházmegye rengeteg feladatot és apostoli buzgóságának tág területét nyújtott. Az egyházmegye hívei szeretettel és lelkesedéssel fogadták. Sokat vártak tőle, és öntudatlanul is érezték, hogy Tóth Tihamér hű marad önmagához, és itt is újszerű hatalmas terveket törekszik megvalósítani. Rövid ideig tartó püspöksége csak tört vonalait adja tevékenységének, és csak homályos vonásokat szolgáltat püspöki arcképéhez. De még ezekből a tört vonalakból is egy nagy stílusú lelkipásztor püspök képe alakul ki előttünk, a pasztorációs feladatok kifogástalan elvégzésére, a hitélet növekedésére és a pasztoráció intenzívebbé tételére felújította az egyházmegyei zsinatok régi intézkedését azáltal, hogy a főesperesi intézményt régi jelentőségébe visszaállította. Nem kerülte ki figyelmét az egyházmegyéje területén fekvő balatoni fürdőhelyek lelki gondozása sem. Ezeknek a helyeknek lelkipásztori ellátását elődje nyomán intézményesen kívánta biztosítani. Hatalmas átfogó lelkipásztori programjának töredékei ezek az intézkedések. Részletek, de arra mutatnak, hogy az új püspök építeni, alkotni jött az ősi egyházmegye székhelyére. Amint Pesten a régi papnevelő intézetet újjá varázsolta, úgy most is alkotó tervek és építő vágyak égtek lelkében. A szíveket akarta megújítani, a lelkek világában szeretett volna építeni. Azt akarta, hogy ne tátongjon szakadék a hierarchia képviselői és a hívek között. Ezt az űrt kitölteni, a szakadékok fölé hidat építeni, ez volt a programja, és ehhez volt szüksége papságára. A két eszme, az ifjúság és a papság gondolata, amely eddig is életének tartalmát adta, sohasem nyílt elevenebben lelkében, mint most, és egyesülten jelölte meg azt a programot, amelyet, mint a lelkek főpásztora kívánt megvalósítani. Tevékenységében mindig a hívek lelki hasznát kereste, ebben látta régóta a modern lelkipásztorkodás legfőbb feladatát. Ez indította arra, hogy ne álljon meg az egyházmegye határán belül, hanem ismételten szóljon az egész országba. Mégis ebben a sokoldalú elfoglaltsággal járó és az egész ország katolikus társadalmára kiható munkában Tóthiamért megmaradt visszavonultan élő, belső mélységet kereső embernek. A püspöki széken is megmaradt annak, ami volt, egyházmegyéje csendesen dolgozó és változatlan napirend keretében élő első munkásának. Reggel korán felkelt és egy órás árnyékedését elvégezve indult le a városba, hogy misézen és gyóntasson. Utána hatalmas egyházmegye ezer gondja várta, délelőttjét és délutánját ezeknek az ügyeknek elintézésre töltötte ki. Az egyházmegyének sok iskolája és jólét intézménye volt. Ezek fenntartása szempontjából fontos volt, hogy a gazdaság vezetése tökéletes legyen. Itt is elsősorban azonban a lelkekkel törődött. Útja közben első kérdezősködése a család és a lakás ügyeire irányult. A béresek és napszámos munkások sorsa is érdekelte. Mikor egy-egy gazdaságban megérkezett, jelentést tettek neki az állományról és a munkák menetéről. Megköszönte, majd az őt körülvevő gyereksereggel kezdett beszélgetni, és megsimogatta az egyik-másik kisfiú fejét. Így jutottak aztán egyik házból a másikban, és közelről nézte meg a gyerekek otthonát. Több helyen megjegyezte, bizony itt ki kell majd bővíteni a lakást, mert két család nem fér el együtt jól. Ezek nem csak szavak voltak, hanem egy nagyszabású terv készen állt elképzelésében. Gazdaságos, egészséges munkával megszerezni az egyház jótékony munkájához szükségeseket. Ugyanakkor annak, aki ebben a munkában segítségére van, boldog otthon fog teremteni. Tóthiamér munkája Budapesten egész más jellegű volt, mint itt. Az egyházmegye nagy birtokai teljesen más követeltek tőle, mint a budapesti szellemi munka. De az itteni feladata is Isten akarata volt számára, és azért teljes lélekkel tökéletesen akarta végezni. Szakkönyveket szerzett be, így akarta eddig is meglepő széleskörű gazdasági ismereteit kiegészíteni. Eddig a teológiáról és misztikáról vásároltam könyveket és olvastam, most pedig a legújabb könyvem a sertéshízlalásról szól, jegyeztem még vidáman egyik budapesti látogatás alkalmával. Fájos lábával a hegyoldalra is felment, hogy megnézze a gyümölcsösöket. Az eső sem zavarta meg, amikor szemügyre akarta venni a kertet, milyen idősek a fák, a hernyó fagy nem okozott-e kár bennük, stb. Előzőleg már mindenről tudomása volt. A gazdaság legjobb állatait pedig nevükről megismerte, mikor az istállókat szemlélte végig. Ez azután igazán cserkészkedés, mondta egy ilyen tanulmányot közben egy volt diákjához.